Kemény Péter a századi gazdaságkutató ZRT igazgatóságának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Ha július vége, július elejére a kormány látja a számokat, mi az, amit azonnal el kell kezdenie, és mi az, amire ráír? Azt is muszáj volna nyilván, de az első lépésekhez képest ráír.
Hát nem tudom, hogy mi szerintem egy olyan hasonlattal élnék, hogy ugye ez egy süllyedő hajó, ez a magyar gazdaság.
Ki kell dobni a ballasztokat?
Hát szerintem az nem jó. Tehát nem jó megoldás, mert akkora a luk, hogy ezt már betömni nem lehet. Ugye ez olyan, amit el kell hagyni, de úgy kell elhagyni, hogy az ember kimegy vele a partra, és új hajót kell építeni. Tehát ez azt jelenti, hogy szerintem alapjairól kell újjáépítenünk mindent. Tehát nem tudunk nagyon olyan dolgot mondani, ami jól működne. Mondjuk, hogyha fölbontunk mondjuk 15-20 területet a magyar gazdaságon belül, hogy mi volt az, ami sikertörténet az elmúlt mondjuk 30-40 évben, hát nem sok minden van. Az elmúlt 8 évben egyet tudunk mondani, az, hogy tényleg nagyon szép autópályákból építettünk 570 kilométert. Na most ez szerintem ez nagyon kevés ahhoz. Tehát nincsen működő oktatás, nincsen működő egészségügy, jól működő egészségügy, nincsen jól működő közigazgatásunk, nincsen jól működő jogszolgáltatásunk, semmi nem működik megfelelően. De valamit kezdeni kell.
De ezzel kell kezdeni? Mert szerintem ez mind költséggel jár az első lépésben.
Hát akkor el kell kezdeni, hiába költség jár, a ballasztokat egyébként nyilván, szerintem egyébként ami az első dolog, az embereknek valamit kell adni, de az nem normális, hogy végtelen mennyiségű adó van. Valamilyen adóegyszerűsítésre szükség lesz, tehát ezt így nem lehet csinálni. Tehát nem az, hogy akkor szuperbrutósítunk, áfát fölnyomjuk 25-be, a másikat levisszük, akkor 5%-os kedvezményes áfát adunk a távhőnek, a másik az marad 25-ön, a harmadik akkor 15%-os áfa kulcsba kerül. Tehát így nem lehet csinálni. Szerintem az, amit össze-vissza tologatunk mindent, egyszer így csináljuk, egyszer csökkentjük a járulékokat, utána elkezdjük növelni, egy tervszerű programot le kell tenni az asztalra.
Egyszerűsítés, vagy adó szerkezet átalakítás?
Szerintem mind a kettő. Hát az egyszerűsítés az önmagában adószerkezet átalakítás jelent, mert én azt mondom, hogy de közelíteni kellene
az a fura egy kivezetését kulcshoz. Is jelenti, meg a szociális szempontok kivezetését is jelenti.
Szerintem az adórendszerből ki kell vezetni a szociális szempontokat, a szociális kérdéseket, azokat segélyekkel kell kezelni. Az adórendszer az nem. Ez ugyanolyan, hogy a gazdaságfejlesztés, azt szerintem én nem egy adókérdés, hanem az egy támogatási kérdés, tehát az egy teljesen máshol kell megoldani.
Úgy gondolja, hogy ezeket az emberek egy adományként fogják értelmezni?
Én nem tudom, hogy adományként fogják. Az biztos, hogy az nem működik, hogy jelenleg mondjuk elől-hátul végtelen mennyiségű hátizsákot kötöttünk az emberekre rá, és egyszerűen avval azt mondjuk, hogy próbáljanak menni. Egyszerűen bürokratikusan átláthatatlan az egész adórendszer. Közelíteni kellene az egy kulcshoz, és valami éppeszű megoldás kell, és én a magam részére elmondtam többször, hogy nincsen más út demográfiai válságban, egyetlen egy területet tudok elképzelni adókedvezménnyel, hosszú távon a családi adózás be kell vezetni, gyermekkedvezményt kell adni az adórendszerbe, semmi.
Négy gyerek, nulla kulcs.
Igen, én ezt négy elmondtam már, kulcs, négy gyerek, nulla kulcs.
Semmilyen más kedvezmény nincs az adórendszerben?
Hát én ezt mondom, hogy négy gyerek, nulla kulcs, és gyermekek után, nyilvánvalóan ez azt jelenti a négy gyerek, nulla kulcs, hogy három gyerek után is egy nagy adókedvezmény jár, már két gyerekre is, és hát ugye a kvázi az alapkulcs az, hogy ugye nulla gyerekre van. Ebből kell kiindulni.
Mi legyen a rendszeridegen adókkal? Ahogy valamelyik újság megírta, hogy a Fidesz el akarja törölni az EVA-t, az ECHO-t, meg még az őstermelői adózásnak valamilyen formáját, két percen belül jött a reakció, hogy dehogy, szó nincs róla. A szakértők többsége, amennyire én emlékszem, arról beszél, hogy ezek fura adók. Ezekkel végezni kell.
Hát én azt gondolom, hogy az adóegyszerűsítésbe az beletartozik, és abba, hogy flat taxről beszélünk, tehát közelíteni az egy kulcs, vagy lehetőleg mondjuk az adóknak a száma az egyhez kell, hogy közelítsen. És azt mondjuk, hogy valójában mindenre fizetünk. Most mondok egy számot, 19% adót beleértve a nyerességadót, a forrásadót, az SZIA-t minden ennyi legyen, És az egy kérdés, hogy a járulék kulcsot hol állapítjuk meg, az lehet egyébként egy különbség, ugye akint tulajdonképpen a munkáltatói járulékokat, azokat milyen szinten állapítjuk meg, de az, amit ugye a lakosság önmaga fizet, az mondjuk legyen egy kulcson, és most mindent úgy adózunk, és lehetőleg mondjuk a kedvezményeknek a számát azt nullán tartjuk. Tehát ilyen oldalról azt mondom, hogy persze meg kell nézni azt, hogy Eva, én a magam részéről mondjuk az Evát azt ellenzem, szerintem nem jó az, hogy így próbálunk gazdaságot ösztönözni. Ha alacsonyabb egy kulcs lenne, azt szerintem sokkal jobban működne, mint hogyha mi különböző társadalmi csoportokat premizálunk bizonyos, mit tudom én, adókedvezményekkel.
Mennyi időre kell tervezni egy új adórendszert?
Hát szerintem 10 évre minimum az egy generáció.
Lát arra esélyt, hogy a következő kormány az első évében, ugye 2010 az elúszott, de 2011-re megtervezi a 10 éves adórendszernek az első lépéseit?
Hát szerintem én erre látok esélyt, meg azt mondom, hogy nincs is más út. Tehát nem nagyon van más út. Tehát ez irányba el kell menni, tehát el kell mozdulni. Tehát
de kiszámítható a gazdasági környezet annyira, hogy egy pénzügyminiszter nem biztos, hogy olyan lesz. Tehát aki ezt eldönti, az rá merje tenni a pecsétet, anélkül, hogy az arca elvesztésétől kellene tartania egy 10 éves adóprogramra.
Nem biztos, hogy a 10 éves adóprogramot tételszerűen úgy kell bejelenteni, de azt kell mondani, hogy 10 év múlva hova akarok eljutni. És azon belül az, hogy mikor pontosan el kell indítani a folyamatot szerintem most, és azt meg kell mondanom 10 év múlva, hogy körülbelül hova akarok adószintbe eljutni. Mondjuk el akarom érni a szlovák szintet 10 év múlva, vagy az alatt itt.
Nem kell valami ambíciózusabb célt kitűzni? Hát mi még abban születtünk, hogy mi vagyunk a leggyorsabbak itt a környéken, az utóbbi néhány évben nem. De
nyilván
akarok mondani, hogy az embereknek nem elég lesz ez?
Nyilván ambíciózusabb célt kell kitűzni, ugye, ha, de azért azt lássuk be, hogy vannak keretek. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy azt mondom, hogy jövőre eljutok a szlovák szintre. Ez lehetetlen. Nem lehet oda levinni az adókat, nem tudják átalakítani ennyi idő alatt a közigazgatást, államháztartást, nem lehet olyan kiadáscsökkentési programot végrehajtani a nyugdíjrendszerbe, a mondjuk egészségügyi ellátórendszer, ott már elmúlt se lehet semmit se kivonni, vagy a családtámogatási rendszerbe, hogy egy éven belül mondjuk be lehessen vezetni mindent. Azt gondolom, hogy ha nagyon optimálisan tekintek előre, 5 év múlva el lehet jutni a kelet-európai átlag alá, mondjuk adószínbe, de ez nagyon jól kell teljesítenünk közben, és az első nagy lépéseket meg kell tennünk az elkövetkezendő 9 hónapban.
De ezek az első nagy lépések teremtik meg a 10 éves adóprogram feltételeit?
Nem az adóprogram feltételeit, de a keretrendszert azt most teremtjük meg. Tehát azt gondolom, hogy az első egy évben kell megteremtenünk a kereteket. Azt, hogy az adóprogramnak ugye, de nyilván a keretek szerintem a legfontosabbak, hogy meddig tudunk terjeszkedni. Nyilvánvalóan most kell az valuta alappal megállapodni.
És most meg a valuta alap nem akkor állapodik meg velünk, ha látja, hogy mit akarunk csinálni, és nyilván nem arra lesz kíváncsi, hogy nekem mennyi lesz a személyi jövedelemadóm, hanem arra, hogy az ország fenntartható-e vagy sem. Az látnia kell az egészségügyet, a szociális ellátást, az oktatást, az önkormányzatokat, világos terveket. Tehát előbb ezt neki meg kell mondani.
Nem? Én azért erre annyit mondok, hogy persze a valuta alapnak ezt látnia kell. Hát én nem tudom, hogy kedvenc példám a közösségi közlekedés. Hát úgy hagyták jóvá, hogy azt mondták, hogy 40 milliárddal csökkentik ott a kiáramló pénznek a nagyságát, ugye az idei költségvetésben ez van benne. Na most a valójában egy fillérrel nem csökken ezeknek a területeknek a finanszírozási igénye az idei év folyamán. Csak beírtak számokat, és beírtak mindenfajta ötleteket, és azt mondták, hogy ennek ennyi és ennyi hozadéka.
De ebből nyilván nem az következik, hogy át lehet verni.
Hát eddig átverték. Én nem azt mondom, hogy át kell verni, de a valuta alapnak keretekbe kell megállapodni. Én azt gondolom, hogy keretekbe, és abba kell megállapodni, hogy milyen makro peremfeltételeket kell az országnak csinálni, és milyen irányba akar elmenni. Nem hiszem, hogy a valuta alap napra pontosan tételszerűen arra kíváncsi, hogy én ezt és ezt végrehajtottam. Ha azt mondom, hogy ilyen irányba megyek, ezekbe akarok velük megállapodni, ezt gondolom, hogy ettől a magyar gazdaság növekedési potenciálja ennyi lesz. A magyar külső adósság pozíció az ettől ennyire fog csökkenni, a finanszírozási szükséglet az országnak hosszú távon közelíteni fog az zéróhoz, és nyilván ez egy mondjuk vállalható gazdasági program, tehát úgy kell adót csökkenteni, annak megvan egyébként a kiadás oldalon a fedezet, ugye egy forintnyi vagy három forintnyi adócsökkentés az azt jelenti, hogy a államháztartásnak a deficitje körülbelül másfél-két forinttal megnő, hogyha az kiadás oldalon nem kompenzálom. Tehát ez azt jelenti, hogy
honnan lehet kompenzálni?
Honnan ez sem honnan, más, hogy nyilvánvalóan pénzt lehet keresni, szerintem ahogy a közigazgatásnak a racionalizálása.
Második lépésben, mert első lépésben ki kell fizetni a végkérő
lépéseket. De az lényegtelen, mert az ugye egyszeri tétel, és az nem fog számítani. Ugye egyszeri tételt azt a valuta alap az könnyen elfogadja, hogy attól strukturálisan, tehát attól, hogy végkielégítésben nagyobb lesz, de ő azt látja, hogy utána lejön a költségszinten, nem fogja zavarni. A másik, amit meg kell csinálni, nyilván vissza kell szorítani a korrupciót, szerintem hozzá kell nyúlni a közösségi közlekedésnek, át kell alakítani, valamit kell vele csinálni.
De hát,
potyautas problémát kell kezelni, a korrupciót kezelni kell, a rendszeren belül a mondjuk vezetői szinteket racionalizálni kell. Nem például a MÁV-nál a 28 ezeres MÁV létszám az önmagában nem sok, de a vezetői szinteknek a nagysága az elképesztő mértékű. Hogyha ezeket kezeljük, akkor ezeken keresztül csomó bevétel keletkezhet, illetve kiadás szűnik meg.
De nagyságrendben ez kiteszi az adócsökkentésnek a költségigényét, hogyha a töménytelen MÁV vezetőt kirúgják? Hát ez már... azzal szoktak érvelni, hogy az a kormányzati autók lecserélése az nagyon szép program.
De... Potyautas kérdésnek a kezelése, az példának okáért, ha a teljes közösségi közlekedést nézem, akkor az több 10 milliárdos nagyságrendet vett az egész közösségi közlekedés volán MÁV és a BKV esetében.
Klasszikus potyautasokat, akik nem fizetnek, pedig fizetniük kellene.
Igen, vagy akik a tarifa kedvezményt úgy veszik igénybe, hogy valójában azt nem vennék igénybe. Ezeknek egyébként a kiküszöbölése, a tarifa kedvezményeknek a kezelése, nem árat kell emelni, hanem a tarifa kedvezményrendszert módosítani kell. Ma mindenki igénybe vehet mindent. Miközben valószínűleg erre mondjuk semmifajta közgazdasági racionalitás nincsen, hogy...
Hát csak politikai racionalitás.
Politikai racionalitás.
Gondolja, hogy egy következő kormány mindjárt az elején neki akar menni a választók egy részének azzal, hogy hát mostantól kezdve nem utazol ingyen, kedves nyugdíjas. Ilyet nehéz elvárni.
Na, azt gondolom, hogy bizonyos kedvezményekhez muszáj lesz hozzányúlni, tehát nem nagyon tud más tenni a következő kormányzat, nagyon nehéz helyzetben van. Meg kell keresni, azon mondom, úgy nagyon nehéz elvárni az emberektől bármit. Megnézzük egyébként a BKV-nak az elmúlt időszakban levő árbevételét. Hiába emelték a jegyárakat, 11%-kal csökkent a jegyárbevétel. Miért van ez? Hát egyszerűen a blitzelések száma az növekszik. Miért? Mert mondják, hogy hát ellopják a pénzt, és akkor én se utazom. Én sem vagyok van adófizetni.
Kegyetlen keményen dolgozik most már gyakorlatilag minden második utasra jut egy ellenőr. És ennek ellenére...
548 ellenőre van a BKV-nak.
Hát ezt, én járok mindig olyan helyen, ahol töménytelen
ellenőr van. De 548 ellenőr van. Ebből, ha egy futamot nézek, akkor 200 ellenőr van mondjuk egy műszakban, ebből 100 ellenőr van lent a metrónál, körülbelül, most nagyságrendről beszélek, 100 ellenőr van, vagy mondjuk 150 napközben fönt a felszíni közlekedésben, ugye nem egy esével járnak, hanem több esével, ez azt jelenti, hogy mondjuk 50-70 ellenőr van, ellenőr csoport van, miközben a járatok száma 190, csak na most ebből adódóan azt jelenti, hogy egy ellenőr csoport, az mondjuk 5 járatot kell ellenőrizni, hát ez lehetetlen.
Mondjuk, hogy lúzer vagyok, mindig arra járok, ahol ellenőr van. Ebben ez jött ki. Említette a korrupciót, és a következő kormány tagjai is mindig említik a korrupciót, de a korrupciót kutatják is, és a kutatók inkább azt mondják, hogy azért abban nem lehet egyik pillanatról a másikra eredményt elérni. Mennyi pénzt lehet a korrupció megfékezéséből beszedni, és mennyi idő alatt ön szerint?
Hát ha az e-governance rendszeresen, rendesen megcsináljuk, egy transzparens közbeszerzési rendszer van, abban az esetben ugye, én nem tudom, a Transparency International beszél itt ilyen fél ezer milliárdos korrupciós nagyságrendről beszélnek, ha én nem hiszem, hogy nullára le lehet vinni, tehát szerűen az emberi természet az olyan, hogy ez nullára ez nem fog lemenni. De ha mondjuk meg lehetne mondjuk 60%-kal lehet ezt csökkenteni, mondjuk 250-300 milliárd forintról lehetne beszélni. Nyilvánvalóan ezt nem egy hónap alatt lehet elérni, ez egy olyan másfél év alatt szerintem le lehet ott arra a szintre vinni folyamatosan. Ez azért egy komoly lehetőség. A bürokráciának a megzabolázása a szintén egy jelentős nagyságrend. Én azért mondom, hogy a közösségi közlekedésből is értelmes módon lehet pénzt úgy kivonni, hogy valójában nem azt csinálom, hogy a tarifa kedvezményeket veszem el, nem azt kell elsőnek elvenni, először megszüntetem a korrupciót, utána a potyautas problémát kezelem, megpróbálom a rendszer belülről átalakítani, tehát az, hogy a mondjuk szervezeti szinteket összevonnak, és az emberek azt látják, hogy ezek jóval hatékonyabban működnek, sokkal korrektebb minden, akkor utána esetleg hozzá lehet nyúlni a tarifa kedvezményekhez a végén. Na most, mert előbb valamit adnom kell, tehát úgy nem várhatok el az emberektől semmit, hogy én nem adok semmit. Az azért nem működik. Először valamit föl kell mutatni. Ha ez bekövetkezik, akkor ott is lehet. De szerintem maga a gazdasági szféra támogatása az is mondjuk nonsense mértékű, hogy mondjuk az effektív adókulcsa nagyvállalati szektorban 11,5%, tehát nem 11,5%, most már 13%, míg a kisvállalatoknál ennél 3% ponttal magasabb. Miért? Tehát miért van az, hogy a nagyvállalati szektort azokat 3% ponttal jobban támogatjuk?
De nem egyszerű a válasz, hát kiküzdötték maguknak.
Erősek. De ez az a lényeg, hogy erős államra van szükség, hogy ne tudják kiküzdeni maguknak. És igenis, én szerintem a gazdaságpolitikát nem adókedvezményekkel, hanem mondjuk fejlesztési támogatással kezeljék, akkor alokáljanak oda több EU forrást, vagy bármi is, de nem az adórendszeren keresztül kellene ezt kezelni.
A munkahelyteremtésbe hogy tud a kormány beszállni a közmunkákon kívül?
Hát három terület van, hogy szerintem eleve ki kéne választani végre néhány területet, amit az ország mondjuk mint gazdaságilag támogat. Ez nem egy univerzális gazdaság, itt nem lehet mindennel foglalkozni. Azt el kell kezdeni fölfejleszteni, támogatni. Nyilvánvalóan szerintem bele kell nyúlni a szakképzési rendszerbe, ugye az átképzésbe, tehát a képzési rendszert azt sürgősen el kell kezdeni átalakítani, és hát föl kell építeni végül is olyan új iparágatok, amik részben most is megvannak, vagy meg lehetnének, csak olyan embrionikus állapotban vannak, amik mondjuk egyelőre nem tudnak nagy munkaerő mennyiséget felszívni.
Igen, ezek fölépülnek, évek telnek el.
Jó, de ezt folyamatosan kell csinálni. A közmunka az nyilván rövid távon tudhatni. Azt, hogy mondjuk segélyeket közmunkához kötöm, ez azonnal tudhatni. Bizonyos ilyen lépéseket meg lehet tenni a rövid távon is. Tehát muszáj ezekkel valamit kezdeni, és hát ugye az adónak a csökkentése is valamit hozhat. Én egyébként nem hiszek abban, hogy az adócsökkentés önmagában a foglalkoztatást az hirtelen föl fogja vinni. Ahhoz nagyon sok egyéb intézkedés kell. Tehát a részmunkaidőnek a mondjuk preferálását el kell kezdeni, gyermekes anyáknak a visszavételét meg kell könnyíteni. Nagyon sok lehetőség van, amivel azért Magyarországon nem igazából élünk. Hát ma Magyarországon a kisgyermekes anyukák azért nagyon későn mennek vissza a munkaerőpiacra.
Olvastam, hogy társadalmi kutatásokkal is kívánnak foglalkozni. Mit gondol most? Nem tudom, hogy elvégezték-e ezt már. Mennyi ideje van a következő nagy felhatalmazással belépő kormánynak arra, hogy eredményt mutasson fel? Mennyi a társadalom türelme?
Hát szerintem én ezt nem tudom, de én nem vagyok ennek a szakértője a társadalmi kérdéseknek, de én azt gondolom, hogy ha végre valaki mondjuk úgy tud velük az emberekkel beszélni, hogy kommunikálni, hogy tényleg őket helyezi a középpontba, és nem valami mondjuk nagyon holisztikus térben kezd el beszélni, és mondjuk túlzottan értelmiségi módon közelíti meg a kérdéseket, akkor valószínűleg megértőbbek lesznek. Oda kell menni az emberekhez, és egyszer meg kell velük értetni, de valamit kínálni kell. És ugye kínálat az, hogy először magának, az elitnek azért magán kell kezdeni a takarékoskodást, de a takarékoskodás az azért nagyon, mondjuk én álságosnak tartom azt, amikor azt mondom, hogy csökkentem az állami vezetők fizetését, de közben a korrupciónak a nagysága az mondjuk 10-szeresére növekszik, és azon keresztül kiáramlik az államháztartásból nem tudom én hány 100 milliárd forint. Egyszerűbb lenne, hogy azt mondom, akkor fizessük meg tisztességesen a demokrácia, demokratikus intézményrendszer képviselőit, fizessük meg az állami alkalmazottakat tisztességesen, de viszont abban az esetben mondjuk például a korrupcióra kőkemény ele kell csapni. Tehát valamit föl kell mutatni. Szerintem a legfontosabb ma a közbizalom helyreállításában, hogy valamit kell kezdeni ezzel a korrupciós áradattal, ami most van. Tehát olyan sokk alatt van a magyar társadalom az elmúlt időszakban, hogy ma már senki, mindenki azt gondolja, hogy minden területen mindenki korrupt az állami igazgatásban.
Tud egy következő kormány azon túl is valamit kezdeni a korrupcióval, hogy az előző kormány tagjait bíróság elé viszi?
Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert most persze a jelenlegi kormány azt lehet mondani, hogy hát őket az előzőeket viszik mondjuk bíróság elé, de hát az a Damoklesz kardja az ő fejük fölött is ott lesz, mert a demokrácia az arról szól, hogy a politikai hatalom az hol itt van, hol ott van, és majd hogyha jön egy másik politikai hatalom, és ők mondjuk ugyanilyen korruptak lennének, mint mondjuk a mostani kormányzat, abban az esetben nyilvánvalóan rajtuk is számon kérnék. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy elkezdődjön ez a fajta számonkérés. Tehát mert valami ilyen korlát kell, és az embereknek érezniük kell, hogy nem csak ővelük szúr ki a kormányzat, hanem adott esetben a kormányzati élet, vagy a politikai életnek a prominensei is ösztűz alá kerülhetnek.
Hein Péter, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.